Holnapra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután 5 óra 12 perckor szeretettel és tisztelettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. Amint észrevehették, a Marosvásárhelyi Rádió műsoraiban egyre gyakoribban ejtünk szót az 1956-os magyar forradalmi szabadságharc 60. évfordulója kapcsán, az erdélyi eseményekről, sajtóvízhangjáról, mindarról, ami történt. Most mától kezdődően a Naprakész műsorban is kizárólag ezzel az eseménnyel foglalkozunk, pontosabban olyan embereket szólaltatunk meg, akik közvetlen résztvevői voltak, vagy szenvedő alanyai egészen pontosan az 1956-os magyarországi forradalmi szabadságharc romániai lecsapódásának. A mai napra kész műsorban első vendégünk Nagy Benedek, nyugalmazott politikus, közíró, 1956-os elítélt. Tisztelettel köszöntöm Nagy Benedeket a mai műsorban, és köszönöm szépen, hogy időt szakított ránk, és elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jól
köszönöm én is a meghívást. Hát igyekeztem haza, mert csak 56-os megemlékezésen voltam Kolozsváron, tegnap mentem fel, és ma jöttem vissza. Engedje meg, hogy ezzel kezdjem egy nagyon rövid beszámolóval. Nagyon gazdag műsor van Kolozsváron két héten keresztül a 56-os megemlékezéseken. Lévén, hogy azt mondják, hogy gyilkos is visszajár a tett színhelyére, hát én is Kolozsváron voltam egyetemista, harmadéves történész hallgató is, 19 éves, amikor a Magyarországon kitört a forradalom, és annak az erdélyi vonatkozásai, és onnan tartóztattak le, és ítéltek el 5 kemény esztendőre.
Most ezekről az esztendőkről fogunk ma beszélgetni. Bő másfél hónappal ezelőtt a politikai pályafutásáról beszélgettünk. Óriási siker volt az a beszélgetés, nagyon pozitív visszhangja volt, olyannyira, hogy múlt pénteken a kedves hallgatók, több hallgató kérésére is meg is ismételtem, és továbbra is pozitívak a visszhangok, úgyhogy köszönöm önnek ezt a beszámolót.
Nagyon szívesen.
Ma viszont lehet, hogy kicsit szomorúbb hangvételű lesz ez a beszélgetés, mert hát azokról az évekről beszélünk, amelyek nem biztos, hogy teljes mértékben pozitívan maradtak meg az ön lelki világában. Nem is tudom, hogy túl tudta-e már tenni magát mondjuk 60 év után az akkor történteken?
Hát 55 év után, mert ha most ünnepeljük pár nap múlva a 60. évfordulót, pontosabban 5 nap múlva, október 23, akkor és nekem november 24-én tartóztattak le Kolozsváron, és 100 napot voltam a kolozsvári szekuritátén, hogy a kihallgatások utána volt egy monstre per, egy ilyen megrendezett tárgyalás reggel 10-től este 10-ig, és azon elítéltek 4-ünket. Én kezdetben utolsó rendű vádlott voltam, 11 vádponttal, amikből az első volt a fő vádpont a Bolyai Egyetem történelem nyelvtudományi kara diákszövetségi tanácsa programjának a kidolgozása.
Egy picit itt álljunk meg, ha megengedi.
Egy éves munkaterv volt, egy határozati javaslat, amit a diákság közgyűlése kellett volna elfogadjon, vagy elutasítson, vagy módosítson. De hát erre nem került sor, mert mielőtt ezt a közgyűlést összehívattuk volna, azelőtt megtörténtek az első letartóztatások.
Picit itt álljunk meg, ha megengedi. El kell mondanom a hallgatóknak, hogy élőben vagyunk, tehát, hogyha kérdéseik vannak, vagy véleményük, akár élményeket is meg akarnak osztani Nagy Benedekkel, vannak abból az időből élményeik, akkor kérem bátran tegyék meg az elérhetőségeken. A telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es SMS-eket egy keresztnével aláírva a 0740274165-ös számon fogadunk, és e-mail címünk is él a naprakész@marosvásárhelyi rádió.ro. Nos, tisztelt Nagy Benedek, ugyebár 19 éves volt, harmadéves egyetemista a Bolyai Egyetemen. Amit én itt érdekesnek találok, és feltétlenül egy picit vissza szeretnék menni a történések előtti időszakra, az arról van itt szó, hogy ugyebár ön a Bölcsészkari Diákszövetségnek programtervezetét kidolgozó csapatnak a tagja volt. Ezek szerint, legalábbis ahogy én, az én értelmezésemben, ez a csapat hamarabb megalakult, mint október 23-a. És nagyon érdekes dolgokat fontak bele ebbe a programtervezetbe, idéznék néhány pontot, tehát egyetemek autonómiáját, tudományos kutatómunka feltételeinek biztosítását, a más országok diákságával való kapcsolatok elmélyítését, az orosz nyelv és a marxizmus oktatásának korlátozását követelték.
Bocsánat, nem korlátozásról volt szó, már is bele kell szóljak.
Én ezt olvasom a hivatalos...
Alternatív, tehát mi azt mondtuk, hogy az idegen nyelvek között legyen választható idegen nyelv az orosz is, de a többi világnyelvekkel együtt. A marxizmus-leninizmusról pedig az is legyen egy választható ideológiai irányzat, de lehessen hallgatni az egyetemen a többi ideológiai eszmei irányzatokról. Mi nem mentünk el olyan messze, volt bennünk annyi bölcsesség és előrelátás, hisz még mozzanatlanul keményen állt a kommunista világrendszer, hogy a kivételét kérjük be, például Temesváron ez hangzott el, Budapesten ez hangzott el, a Temesvári Műegyetemen, az ELTE-n, az Eötvös Loránd Egyetemen, Budapesten, Szeged, Debrecenben. Mi azt mondtuk, hogy kérem, mindenkinek a maga baja, választható legyen, tehát a választás szabadságáért léptünk sorompóba.
Na már most önök akkor, amikor ezt a programtervezetet kidolgozták, már tudtak arról, hogy mi készül, milyen légkör uralkodik Budapesten?
Hát meg kell mondjam, hogy az este, azzal kezdtem az előbb, Dávid Gyula társaságába körülbelül 50-100 ember előtt beszéltünk arról a találkozóról 1956. október 19-én a Volt Mariannumban az akkori a Bolyai Egyetem 3-as számú Horea úti épületének a dísztermében, az egykori kápolnában. Találkozás Tamási Áronnal, aki Budapestről hazalátogatott. Hát ezt a találkozót a Székelyföld októberi számában írt erről egy szép tanulmány Dávid Gyula. Hivatkozott többek között, és idéz engem is egy kötetből, ami 2000-ben jelent meg. Leírom ezt, ahogy én emlékeztem rá. 700 diák zsúfolódott abba a terembe, és olyan légkör volt, hogy merem állítani, hogy sem a budapesti Petőfi körön, sem a budapesti, debreceni vagy szegedi egyetemen nem volt olyan forradalmi szellem, mint 4 nappal a forradalom kitörése előtt Kolozsváron, a Mariannumban a hármas számú épületének a dísztermében.
Valószínűleg, hogy akkor már az államvédelmi szerveknek a távcsövébe, a górcsövébe kerültek célkeresztbe, pontosan emiatt, nem?
Hát igen, mert nekem például mondom, a 11 vádpont közül a 6. vádpont az volt, hogy Tamási Árontól azt kérdeztem, mivel nem járt 12 éve szüket hazájában a Székelyföldön, hogy látta most, hogy ez alatt a több mint évtizednyi idő alatt hogyan változott, milyen az ő népének az élete. És akkor ott súgtak-bugtak a professzorokkal, aki mellette ülő Jordáki Lajos, Baloghedgár, Jancsó Béla, a Jancsó Elemi Irodalom történész testvére, Jancsó Béla orvos, mondták, hogy nyugi, mert ez nem provokáció, ez egy kemény kérdés. És elmosolyodott, és egyet villantott felém a szemével, ezért is adtam az írásomnak azt a címet, hogy egy életre szóló szemvillanás, és akkor egy válaszolt egy anekdótával, azt mondta, hogy amikor kisgyerek volt, ott egy pap nagybácsia, akit szintén úgy hívtak, mint ő, Tamási Áron. És tulajdonképpen ő tanítatta ki. És mindig vizsgáztatta, kérdezte, mókás adatokat adott, mesélt neki, kérdezett tőle, hogy felmérje az intellektuális képességeit. És egyszer azt kérdezte tőle, mondd meg, fiam, miért teremtette az Úristen a pityókát? Azt mondta Áron, a gyermek Áron, nem tudom. Azt mondja, azért, hogy a szegény embernek is legyen, amiről egy rendbőrt lehúzzon. Kitört a nagy taps, megoldódott a feszült hangulat, mindenki úgy értelmezte ezt a választ magának, ahogy akarta, mindenképpen bölcs és sokat mondó válasza volt ez Tamásinak. 4 nappal a forradalom kitörése előtt visszautazott Budapestre, kikísértük deputációval a kolozsvári állomásra, ajándékot adtunk neki, és ifjú 3. nejének, Bazilidesz Ariszkának, aki úgy tudom, gyergyószentmiklósi származású magyar örmény család sarja volt, egy nagyon szép nő, és elutaztak. Ugye a forradalom kitört 23. este Budapesten a rádiónál. A Diákszövetség közgyűlését mi 25-ére hívtuk össze. 25-én választották meg a vezető tanácsot, 16 tagú tanácsot, de én is belekerültem. Ez a 16 tagú tanács a saját kebeléből kinevezett egy 5 tagú bizottságot, hogy szerkessze meg a Diákszövetség munkatervét, programját. Szerkessze meg. Volt hivatalos, kétértelmű, de volt hivatalos bíztatás is, hogy készül egy tanügyi reform, főiskolai reform, és hogy szedjük össze a diákság soraiból a javaslatokat az egyetem belső életére, a tudományos munkára, de minden területet érintően, az egyetemi élet minden részét illetően. Mi neki fogtunk dolgozni, november 4-én, ugye 12 nap után a forradalmat az orosz tankok, a szovjet tankok szétnyomták, szétverték, vérbe folytották. Mi tovább dolgoztunk. Arra gondoltunk, hogy nem állunk le, mert a megtorlás Magyarországon talán nem lesz olyan súlyos a pesti, szegedi, debreceni egyetemek elleni egyetemisták ellen foganatosított intézkedések, ha tudják azt, hogy Kolozsvár sem semleges, Temesvár sem semleges, tovább megyek, Bukarest sem semleges a diákság ezekkel a kérdésekkel szemben. Lehet, hogy ez hiba volt, akkor fedezékbe kellett volna vonulni és várni a jobb napok elközelgését, de milyen a fiatal elszánt és vakmerő. A program elkészült november 12-ére. Összeletben hívjuk az újabb közgyűlést, hogy azt elfogadja, visszautasítsa, módosítsa az elkészített programot, ami 17 sűrűn gépelt oldal, több fejezettel, tudományos, szociális, kulturális, sport, nagyon kemény meghatározásokkal az egyetemi autonómiáról, egészen addig, hogy tanultunk abból, hogy már 49-től hány egyetemi professzort tartóztattak le, és hogy kértük a parlamenti immunitást az egyetem vezető tanácsának, kértük azt, hogy az egyetem vezető tanácsába legyenek ott a Diákszövetség képviselői, kértük azt, hogy kérjék ki a véleményét a Diákszövetségnek minden a diákságot érintő kérdésben, hogy ugye, hogy legyenek, legyen maga, emeljük magasabbra a mércét. Mindenki, akinek a vizsgája sikerül, kapjon ösztöndíjat. De a minősítések, két minősítést legyen, a primus és a secundus. Aki primuszt kap, azt jelenti, hogy átment a vizsgán, kapjon ösztöndíjat. A secundus az, hogy meg kell ismételje a vizsgáját. Vagy diákotthonok. A diákotthonokra ne legyenek egyszerű szállodák. Legyen belső, önképző életük, tevékenységük, könyvtáruk, vitaklubjaik. a 17-18. Századi erdélyi protestáns és nem csak népi kollégiumok mintájára, és a II. Világháború utáni Móricz népi kollégium, Móricz Zsigmond népi kollégium mintájára. Tehát vissza akartuk hozni a diákság önképzésének ezt a nagyon fontos intézményét, háttérintézményét, a kollégiumi önképzés lehetőségét. De én most nem tudom elmondani ezt az idő alatt azt a 101 néhány javaslatot, bezárólag azzal, hogy azt mondtuk, hát minek legyen Ocskó Teréza lány diák otthon neve, ez ott volt a hármas épület a Mariánum hátsó traktusában, hanem legyen Zrínyi Ilona a neve, mert végül is Zrínyi Ilona nekünk sokkal több, mint Ocskó Teréz. Tisztelet és becsület, de sokkal több. A Józsa Béla diákoton, hát igen, Józsa Béla egy széke ember volt. De mi el akarjuk, mi azt szeretnénk, hogyha Móricz Zsigmondról, vagy más nagy személyiségről neveznék el ezt a diákotthont, ugye? A fiú diákotthont, a Egyetem utca, Farkas utca sarkán. De megtörténtek az első letartóztatás.
Ezt önök...
Rektorváltás rögtön. Bányai Lászlót felfelé buktatták, adminisztert csináltak belőle, és kinevezték Takács Lajost. Pont nálunk volt állam és jogelmélet órán, harmadéven, amikor jött a telefon Bukarestből, hogy kinevezték rektornak.
De most azt tisztázzuk, hogy ez mind a Bolyai Tudományegyetemen
ez
volt.
Ez mind
akkor
a
még...
Bolyai Tudományegyetemen volt, a tiszta magyar egyetemen, amelyik élt és működött 45-től 59-ig.
De már most
egyesítésig.
Ez a fejezet az egyetem életében nem játszott közre azon szándéknak a megvalósítása tekintetében, hogy összevonják és Bábes-Bolyai Egyetem legyen belőle?
Nem, én most ezt be fogom bizonyítani, hogy nem emiatt a program miatt számolták fel a Bolyai Egyetemet. Bolyai Egyetem létrehozása Mihály király által aláírt királyi dekrétummal 1945. május 29-én látott napvilágot. A román nacionalista, tehát a román elit nacionalista része, hogy így fejezzem ki magam, első perctől egy nagy hibának tartotta ezt, de hát akkor ugye egyrészt azzal érveltek az akkori vezetők, hogy elő kell készülni a béketárgyalásokra, és valamit fel kell konkrétumot mutatni Párizsban a béketárgyaláson, azért, hogy biztosítva legyen Észak-Erdélynek a Romániához való visszacsatolása, és ezeknek az intézkedéseknek a része volt az egyetem létrehozása. De attól a perctől kezdve megkezdődött az alásása ennek az intézménynek, ha bár nagyon kevesen tudtak erről. 49-ben már letartóztatták a baloldali Balog Edgárt, Csőgőt, Jordáki Lajost, Demeter Jánost, ugye, mind egyetemi professzorok, rektor, prorektor, és így tovább. És én 57. januárjában a kolozsvári Szekuritátén a kihallgató csoport, tiszt csoport vezetője egy Gruja Mánia nevű százados volt, más egyébként a Mojnesti rabbinak a fia, ahogy utóbb megtudtam, és mikor nagyon rosszul mentek a kihallgatásaim, bejött és teatrális ordítókat, fenyegetőzéseket csinált, és azt mondta 57. január, felszámoljuk mi azt a nacionalista fészket a Bolyai Egyetemet. Hát kérem szépen, ez a Bolyai Egyetem nem volt nacionalista fészek, sőt, túl internacionalista volt. Túl komolyan vette a kommunista eszmét. Sokkal jobban betartotta a szabályokat, és sokkal jobban vigyázott az ideológiai tisztaságra. Voltak, vigyáztak mind a Bábes Egyetemen, mint a Temesvári, mint a Bukarestin, és így tovább. Tehát kimondta ez a Gruja Mánia nekem azt a szándékot, ami már az egyetem megalakulásától 45-től elkezdődött, hogy gyűjtik az adatokat, és készülnek a megfelelő momentumra, pillanatra, amikor felszámolhatják az egyetemet. Ez a pillanat azután jött el, amikor Kádár János itt volt 58-ban, és Vásárhelyen azt mondta, hogy nekik semmilyen igényük romániai magyarsággal szembe. A román állammal szembe, a romániai magyarságot illetően a román párt és kormány vezetése szemben nincs. Kádár itt árult el minket, szabad kezet adott a nacionalizmusba forduló román kommunista pártvezetésnek. 58-59 elején már megkezdődött, és ez vezetett az egyesítéshez, a két egyetem egyesítéséhez, azaz a magyar nyelvű oktatás gyors elsorvasztásához.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig kedden délután a Naprakész műsort hallgatják. Az 1956-os események 60. évfordulója alkalmából emlékező perceket, emlékező adásokat tartunk ezen a héten a Naprakész műsorban. Első ilyen hosszas beszámoló vendége Nagy Benedek, történész, nyugalmazott politikus, közíró, aki maga is a kommunista, úgymond végrehajtó, ítélet végrehajtó intézményeknek a vendégszeretetét élvezhette. Na most tisztelt Nagy Benedek, itt arról beszéltünk, hogy mik voltak az előzmények. Ugyebár 1956. november 24-én több társával, az úgynevezett Bolyai Egyes csoport tagjaival egyetemben letartóztatták önöket. Itt van egy érdekesség, én nem egészen tudom, mert azt írja a krónika, hogy a tárgyalásuk 57. február 27-én volt. Hol töltötték ezt az időt?
A kolozsvári Securitatén 100 napot voltunk, ki lehet számolni. Én november 24-től voltam március 4-éig. A tárgyalás február 27-én volt. A védelem tanúit visszautasították, jelentkeztek a bolyai több professzora, a dékánja, prorektora, a bíróság visszautasította, és nagyon jellemző, hogy az ítélő, a bíróság elnöke bizonyos Macskási Pável volt, vagy Macskási Pál, hadbíró százados, aki a Bolya Egyetemen végzett mezein, azaz látogatás nélkül jött katonai uniformisba, egy folyoson voltunk a történelem és a joga a második emeleten a Máriánba, és láttuk őt ott izzadni egy-egy ajtó előtt, hogy vizsgára bemenjen. Na ez az úriember, állítólag eredetileg Tordai Szabó segéd, ez az úriember először Temesváron volt hadbíró, ahol nagyon sok ember börtönbe tett, és akkor áthelyezték 56. szeptemberébe Kolozsvára. Jellemző, hogy az összes piszkos ügyeket, tehát az összes olyan ügyeket, aminek a magyar forradalommal kapcsolata volt, és magyar szereplői voltak, Macskási Pávellel ítéltették el.
Na most 19 évesen egy ilyen súlyos ítélettel szembenézni hogyan sikerült? Vagy egyáltalán hogyan fogadta?
Én azt akarom még elmondani, hogy ezek az eszközemberek milyen nyomorultak. A tárgyalás végén este 10-kor hát a diákok dobálták be a zárka, illetve a boxa, így mondják, nem tudom magyarul, hogy mondják, apró virágcsokrokat, hóvirág, ibolya, csomag cigarettákat. Nem volt gyújtónk. A katonák kitaszították a közönséget a teremből, hogy minket be tudjanak vinni az autóba, és hogy visszavigyenek a börtönbe, a Securitatéra, és ott álltunk a cigarettával a kezünkbe, akkor még cigarettáztunk, és nem volt gyújtóm. És akkor lejött az emelvényről Macskási Pál, és sose felejtem el, egy sárga rész gyújtó, nagy sárga rész gyújtó, valaminek nem volt kupakja, tüzet akart adni. És erre az egyik társunk, Várhegyi István azt mondta, nem, először tüzet akart adni, és közben úgy félre tartva a fejét mormolta, fiúk, én semmiről sem tehetek, ez így előre el volt rendezve. Tehát jelezte azt, hogy a Securitaténak a parancsát teljesíti ő. És erre az egyik társam azt mondta neki, szégyelje magát. És nem fogadtuk el a tüzet, amit akart adni a sárga lisztgyújtójáról. Na jó, március 4-én teherautóba ültettek, kivittek Szamosújvárra.
Ahol több mint 2 évet töltött.
Ahol 2,5 évet.
Gondolom, hogy Rózsa Sándor nyomdokait nem ilyen formában
nem
szerette
Rózsa
volna.
Sándor, sokkal korábbi a nagy épület, tehát a Ferenc József által épített nagy épület, szemben, hátul van a Martinuzzi kastély. Köztük van a börtönudvar. A Martinuzzi vagy Fráter György az önálló Erdély megteremtője, kitalálója és megteremtője, de a kastélya, ahol az erdélyi gondolat született. Oda vittek be a földszinten balról a 109-es szobába, ami a tranzit szoba volt, és ahogy beléptem, félhomály, bűz, csíkos ruhás, rabok belöktek a kis motyommal. Ki volt az első ember, akit megláttam? Dr. Vencel József, szociológia és statisztika professzora volt az egyetemen, és Márton-Áron püspök úrral ítélték el együtt. Csíkszeredai származású, ismertem gyermekkoromtól, egy nagyszerű ember. 7. évében volt a börtönének. Nagy szerencsém volt, hogy 2,5 hónapot vele tölthettem március elejétől május végéig, mint egy felkészített a továbbiakra. Akkor átvittek a nagy épületbe, amit mi úgy neveztünk, hogy Sing Sing, mert az emeletek között drótháló volt, hogy aki le akarna ugorni a belső folyosókról, öngyilkos akarna, az ne tudjon, fogja ki a drótháló. Hát részese voltam 58. július 14-én a börtönlázadásnak. Nagy-nagy szerencsémre az 58-asban voltam az első emeleten, egy cellába Ferenc Béni atyával, aki Márton-Áron püspök úrnak volt irodaigazgatója, Csík Pálfalvi, és Erős Lajos szintén volt irodai, később lett Márton-Áron, miután kikerült irodaigazgatója, aki csíkborzsovai volt. És ez a két csíki pap egyszerűen rám feküdtek. Mi nekiugrottunk fiatalok, és elkezdtünk mi is dörömbölni, hogy, és ordítottuk, hogy zsoszterolja, de egyszerűen mondták, nyugodjatok le, túl kell élni, nyugodjatok le, szerencsénk volt, mert akit megfogtak és megláttak, hogy verte az ajtót, de a nagy hangzavarban minket észre se vettek az elején. Azokat kivitték, és agyonverték szabályszerűen. Agyonverték. Újabb éveket adtak nekik, büntetést, elvitték más börtönökbe, láncba verve. Agyonverték, megnyomorították. Én ettől megmenekültem. Köszönöm Ferenc Béni atyának és Erős Lajosnak.
Verést azért ön is kapott.
Tessék?
Verést azért ön is kapott.
Én is a verést kaptam többet is. Egyszer azért, mert a 4. emeleti pricsen nappal feküdve talált az őr, berohant, és voltam a 4. emeleti pricsen. Hát olyan gyengék voltunk, olyan gyenge volt az élelmezés, hogy nem bírta ki az ember reggel 5-től este 10-ig lábon állni. Hely se volt, ahol járkálni. Hát közben megloptuk és lelefeküdtünk. Úgy megvertek 58. november 7-én, hogy ma csak egy vesém van, ki kellett venni az egyik vesémet. Azért a verésért, amit akkor kaptam. Nem én mondtam, az orvosok.
Szamosújvárral következett a regáti kiszállás.
Következett, igen, 59. május 23, amikor miután nem álltam kötélnek, és nem írtam alá kötelezvényt, hogy feltegyenek egy amnestia listára, ami 59 nyarán volt, feltettek májusba marhavagonokba, és kivittek a Duna-deltába. Periprámára. Ez ott van a Kilia és a Szulina á között a szovjet határtól 1 kilométerre. Tehát ott mi voltunk a Duna jobb partján, és a túlsó part egy Vülkovó nevű helység, ahol csónakkal közlekedtek az utcákon, és mondták, hogy Bezarábia Velencéje, de hát csak mesélték.
Kényszer munkatábor.
kényszermunkatábor, extermináló tábor, határozottan állíthatom. Ott voltunk szeptemberig, szeptemberben kapáltunk kukoricát, de úgy, hogy a kukoricaszál kinőtt lett 10 centis, és a nád 50 centis, akkor megélesztük a kapákat, és lesaraboltuk a nádat. Ha véletlenül kivágtunk egy-egy szál kukoricát is, akkor azért agyaltak meg, hogy a subminária economia nazionale, hogy a nemzetgazdaságot alássuk. Tehát teljes terrorban voltunk. Szeptemberben uszályhajóra raktak, és áthoztak Szálcsára. A Brajla alatti nagy szigetbe, a két Dunaák közötti nagy sziget, Insula Maria Brajla, a brajlai nagy sziget legnagyobb kolóniájára, Szálcsára. De a lakó már több mint 4000 politikai elítélt volt. Itt voltam több mint másfél esztendőt, és ez volt a legnehezebb, mert itt a gátat építettünk kézi munkával. Körbe gátaltuk a 72.000 hektáros nagy szigetet. Azért, hogy nehogy az ár, a Duna ár be tudjon hatolni, és ez lett Romániának az éléstára. Kétméteres humusz, már az öntözött csatornák meg voltak csinálva, és a gátakat megépítettük, két termést vettek róla le egy évben. Hogy is mondjam, teljesíthetetlen norma volt, 3,2 köbmétert kiásni, talicskába rakni és felnyomni a gátra. Persze csak púpozott talicskákkal lehetett, és poszni deszkákon. Egy húzta egy kampóval a talicskát, egy pedig taszította. Ez napi 12 órába, és 7 napból 7 napba. Nem lehetett elvitt. Este pedig a kolónia kapujánál vártuk a brigádonként, 50 ember volt egy brigád, hogy ugye voltak az altisztek, akik bemérték hogy a teljesítés százalékát, és annak a mértékében adták ki a rugdosást, a verést, hogy 40 vagy 60%-ba csináltuk meg a normát, mert 100%-ban nem lehet.
Tisztelt Nagy Benedek, a kollégákkal, ilyen körülmények között valamilyen módon sikerült-e kapcsolatot tartani? Egyáltalán
a börtön után?
Nem, a börtön évek alatt.
Hát akikkel egy cellában voltam Szamosújváron, a kolónián pedig hogy ne, ott lehetett, mert este tudtunk beszélgetni, miután hazajöttünk, ha még volt erőnk, akik voltunk. Hát, de aztán én Szálcsáról engem az utolsó esztendőben átraktak egy kisebb kolóniára, vagy 10 kilométerre, Stojnestre. Hogyne? Ott a kolónián belül hogy beszélgethettünk. Télen pedig nem dolgoztunk, amikor nagyon nagy hideg volt. Kimentek azok a brigádok, például nádat vágtak, de az nem foglalta le az egész társaságot. Tettek ilyen nem dolgozó kosztra, ami azt jelentette, hogy 10 deka kenyér, és egy turtoly, a turtoly az ilyen sült puliszka, aki nem járt ki dolgozni, mert ha ki jár dolgozni, az kapott 25-nek a kenyeret, és két turtolt. És persze híg levet azon kívül, káposztali, passzújlé, olyan is megtörtént, hogy nagy pénteken a passzújfőzelékbe belefőzték a disznóhúst, de a disznó beleket annak tartalmával együtt. De milyen borzasztóan kivoltunk éhezve, mindent meg kellett tenni. Mert túl kellett élni. Ez volt az életparancs, hogy nem győzhet le minket ez a rendszer.
1961. november 22-e szabadulás. Hogy tudta meg, hogy attól a pillanattól kezdve szabad ember?
Egy kisebb börtönből egy nagyobb börtönbe kerültem. Mert hazajöttem Csíkszentkirályra. Pár hónap után elment, két hónap pihenés után elmentem a helyi dongagyárba képesítetlen munkásnak, és a következő év őszén mások biztatására felfedeztek egy olyan technikumot Bukarestbe, ahol nem kértek önéletrajzot és származási dossziét, a Rangec József, Josif Rangec, Grubskolár Josif Rangec, kellettek a szakemberek, magas feszültséges szakmunkások, technikusok, mestereket képezett, egy hatalmas iskolacsoport volt, több mint 1500 diákkal, és én pedig, aki reál tárgyakban mindig nagyon gyenge voltam, összeszedtem magam, felvételiztem, és bekerültem. És hát mondhatom azt, hogy az késztetett erre, hogy meglátogatott egy öreg szaki Szentkirályon, aki azelőtt pártitkár volt, és nyugdíjba ment. Az öreg bajuszos rokkant, belső világháborús rokkant, azt mondta, nem törődjön, Benfike, 59-en figyelik magát, én vagyok az 57-es.
Fantasztikus.
Én úgy megírtóztam ettől, hogy így körbe vagyok véve, hogy belementem a barátaim biztatására, hogy menjek be Bukarest nagy erdő, és hát, ha nyomomat vesztik. Hát ez egy naívság volt, hogy nyomat. Mindenképpen azonban összeszedtem magam Bukarestbe, és visszakaptam az önbizalmamat. Ez alatt a 3 év alatt, amíg ezt a technikumot elvégeztem. 65-ben végeztem el a technikumot, és csereberékkel haza tudtam jönni. A Maros bányatrözt, amihez tartozott Balán bánya, Lövéte és a Hargitafürdői Kaolin bánya, ez volt a Maros bányatrözt, amelynek a székhelyek a Csíkszeredai törvényszék felső emeletén volt, de egyedül nem volt állás, hanem le kellett menjek a központi műhelyekbe, és ott villanymotor tekercseléssel foglalkoztam, majd aztán felhoztak január 1-től a irodába, és a beruházási osztályon dolgoztam, mint technikus egész 68 novemberig, amikor aztán eljöttem a bányaiparból, és sikerült a Cséki Múzeumnál elhelyezkedni.
Nagyon derűsen beszél ezekről a kemény évekről, pedig gondolom, hogy azért csak megtörtént, mélyen a lelkében maradtak az ott tapasztaltak. És egy másik érdekes dolog, hogy ilyen tényszerűen vissza tud emlékezni az legapróbb dolgokra. Az köztudott, és arról beszéltünk a múltkorában, hogy az Ellenzékben és ellenszélben című kötetét úgy írta meg, hogy rengeteg feljegyzése volt. Na most a börtönévek alatt nem volt szabad semmilyen feljegyezni.
Nem volt feljegyzés, de hát történelem tanár vagyok. Mert utóbb aztán látogatás nélkül én sikerült jó emberek segítettek, visszavettek, és látogatás nélkül én elvégeztem, befejeztem.
Ez a helyes kifejezés, befejezte.
Befejeztem, és aztán 74-től katedrára kerültem, mint helyettesítő tanár, egy román igazgató, jó voltával, akit úgy hívnak, hogy Nikó Brábie, még él, a Goga Liceum magyar szekciójára, és aztán 3 év után vizsgázhattam végleges tanári posztra, és megkaptam a 2. ipari liceumba Kós Károly és a mostani a Kós Károly, és hogy is hívják a másikat, ipari liceum, másik szakliceumnak az őse volt, a 2. ipari liceum Szeredában a patakon túl a Székutyától balra. A felnevelő iskolámba, a jelenlegi Márton-Áron gimnáziumba szinte be se engedtek. Nem, hogy katedrát biztosítottak volna. Olyan nagy honfiak, akik aztán később, ugye, tudták, hogy ők milyen nagy ellenállók voltak. De nekem például nem tudtak 18 órát összevakarni, hogy ott taníthassak. De nem volt hiába való a patakon túl sem, a Texasnak súfolt ipari liceumban, mert azok a generációk, akiket én tanítottam, nem engedték, mert nem voltam pártag, Románia történelmét tanítani, hát elképzelhetik, hogy én hogyan voltam ezért keseredve. Jó lehet, a diplomában azt írta, hogy ennek vagyok a szakembere. Hanem 11 és 12-ben világtörténelmet tanítottam, heti egy órában rengeteg osztály kellett, hogy kijöjjön a Norán, 2 ipari liceumból jártak át hozzám világtörténelmi szakterembe, és abban nagyon sok mindent bele lehetett vinni, és azt akartam elmondani, hogy azok a generációk, akárhova megyek Csíkszeredába, vállalatokhoz, üzemekhez, intézményekhez, irodákba, ott ülnek a volt tanítványaid. Akárhova kimegy falura, Lahicáig, azon túl udvarhely, Gyergyó vidékére, Alcsikra, Pelcsikra, ott vannak a találkozók a volt tanítványaim, mind meglett családos emberek, de itt maradtak. Sajnos az elit liceumból borzasztó sokan az emigrációt választották.
Vonjuk le a következtetéseket.
És nekem ez olyan nagy elégséggel, hogy azok, akiket én tanítottam, nem tudom miért, de itt többségükben nagy, néhány kivételtől eltekintve itt maradtak ezen a földön.
Tisztelt
Nagy
Benedek.
Nem adták át a helyüket másoknak.
Ez az 5 év, még ha fekete is, gondolom, hogy azért csak úgy marad az emlékezetében. Még ha feketék is ezek az évek, ez az 5 év.
Igen.
Az élet iskolájaként tekinthető?
Mindenképpen.
És az...
iskola volt, sokat rombolt az emberben, de sokat is épített.
És még azt jegyezném meg, hogy olyan szépen beszél Csíkországról, pedig ön kolozsvári születésű.
Kolozsvári szerintem édesapám volt Csíki, dr. Nagy András, orvos, szülészet alapító, író, és itt éltem le az életem legnagyobb részét. De a feleken, amikor átmegyek, mindig megkönnyesedik a szemem. És ott van a leányom is, Kolozsvár.
Igen,
jelenleg éppen Kolozsvár felfüggesztett a polgármestere.
Röviden és velősen, hogy bírja?
Horváth Anna.
Hogy bírja kedves leánya ezt a kialakult
keményen
helyzetet? Úgy, mint az édesapja.
Nem tudom.
Tisztelt Nagy Benedek, nagyon szépen köszönöm önnek a beszámolót. Engedje meg, hogy közszemlére tegyem, azaz közzé tegyem azt, hogy mindaz, amiről itt beszéltünk, sokkal bővebben az Egy sors volt ez is című kötetében megtalálható, börtönéveim 1950-61.
Az Egy sors volt ez is, az nem lehet megvásárolni, nincs már. De van egy újabb kötetem, amiben mindez benne van, 2013-ban jelent meg, és abból még lehet kapni vásárhelyen is, Csíkszeredában is, és a többi székelyvárosokban is. Az a címe, hogy Erdélyi Kötéltánc.
Köszönöm szépen. További.
Palász Akadémia 2013. Erdélyi Kötéltánc.
Jó egészséget. Jó egészséget és kitartást, és várjuk a további köteteket. Tisztelt Nagy Benedek.
Szépen.
Jó Isten tartsa meg. Én köszönöm nagyon szépen.